Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, ez az Életre szóló könyvek, a mikrofonnál Olá Andrea. Vendégem ma Csontos Tibor, bár ő a milánói lakásában volt, amikor én a stúdióban ülve kérdeztem, de régóta ismerjük egymást, természetesen a könyvei miatt kerültünk kapcsolatba. 2010-ben jelent meg ugyanis a Divat királyok közelről című könyve, amelynek fülszövege így csábítja az olvasókat. Fellebben a fátyol Milánó csillogó divatvilágáról, a könyv a kulisszák mögé invitál, elmeséli, hogyan vált egy ismeretlen fiatal kirakatrendező Giorgio Armanivá, vagy mi repítette a világhír felé a milánói belváros apró Prada névre hallgató butikját, vagyis sikerek, bukások, tehetség, harc és műhelytitkok tárulnak fel az oldalain. Aztán 2017-ben megjelent Csontos Tibor másik könyve is, a Prada, az Ördög és a Szentelt Víz című könyv, amelynek szintén idézek most a fülszövegéből, hát ha kedvet kapnak hozzá. Talán az ördög súgta meg Prada nagypapának annak idején a sikerreceptjét, tény, hogy alig két évtized leforgása alatt neve és apró bőrdíszmű üzlete fogalommá vált Milánóban, s talán ugyancsak az ördög környékezte meg 50-valahány évvel később unokáját is, bár inkább csak egy férfi volt a dologban. Ezt a tehetséges nőt, mi úgyse Prádát követhetjük 5 kontinensen át, divatbemutatók, sajtókonferenciák, villogó vakuk és álomszép szövetek forgatagában. Bepillantunk egy rendhagyó divatház életébe, hogy miért rendhagyó, mert öntörvényű és nemigen követi a divatot. Szóval divatikonokhoz juthatunk közelebb, Csontos Tibor könyvei révén, és egyébként mi az interjúk óta is sokszor beszélgetünk, hiszen ő televíziós filmekkel, reklámfilmekkel foglalkozott, és producer is volt, engem pedig ez nagyon érdekelt, és most végre volt alkalmam arról is megkérdezni, hogy egy ilyen világlátott ember, aki egyébként évekig élt Svédországban is, mit olvasott szívesen az elmúlt évtizedekben, milyen meghatározó könyvekre emlékszik. Tibor hallotta már az Életre szóló könyvek beszélgetéseit, ezért is kezdtük azzal, hogy a könyvek jelentőségéről kérdeztem, és arról, hogyan érintette, hogy azt kértem tőle, vessen számot az élményeivel, idézze fel, mikor, hol olvasta a legjobb könyveket.
Eleve azzal kezdeném, hogy ugye hát az idő múlik, és néha jól esik megállni, elgondolkozni, hogy mi is hagyott nyomot az ember életében. Ezért örültem, amikor megkeresett, mert valahogy pont erre késztet, hogy az ember megálljon és elgondolkozzon, hogy mi volt, ami fontos ebből a rengeteg évből. És az első benyomás persze az borzasztó ijesztő. Hát önt még nem kérdezték meg erről a sztoriról, de hát kérdezni mondjuk könnyebb, mert akkor mindjárt felvillan sok ezer oldal, egy csomó cím, és egy ilyen lapok erdeje mered az emberre, és szinte lehetetlenségnek tűnik a választás. Aztán, ahogy telnek a napok, szép lassan talán magától is kikristályosodik néhány fontosabb állomás. A másik, ami ugye eszembe jutott, volt ez a József Attila idézet, aki azt mondta, hogy jó volna egyszerezni és elutazni önmagunkhoz. Ez valami olyasmi, ez a téma, az egész beszélgetésnek, amit vezet Andrea, az valami ilyesmi. Mint egy jegyet lehetne váltani arra, hogy az ember is elgondolkozzon az, hogy mi tetszett és mi nem.
Az ön esetében könyvekről beszélni, meg olvasmányélményekről, meg meghatározó pillanatokról, fordulópontokról az életében azért is érdekes, mert hogy 3 különböző országban élt Magyarországon, Svédországban és Olaszországban, de azt gondolnám, hogy az első igazi nagy, fontos olvasmányélmény mégiscsak Magyarországhoz kötített a gyerekkorához.
Így van. Hát Verne könyvek voltak az első emlékeim érdekes módon. A másik könyvekre abszolút nem emlékszem, azt elég hamar befejeztük. Mégis a kisrácskorom egyik legszebb emléke az olvasás volt. Anyám, nagymamám, néha apám hangja, ahogy olvastak nekem. Valahogy később odás koromban lehetett, onnanban apartak meg ezek az első emlékek, és nagyon imádtam. Az egyik legkedvesebb játékom volt, és mindenkit nyúztam, hogy olvassanak. És először hallgattam tágra nyílt szemmel a könyveket, és elképzeltem a floridai mocsarakat, a Verne könyvekből az Észak-Dél ellen, akkor a fekete-fehér foltos topkutyát, a 2 éves vakációból a srácokat, a jókat, a rosszakat, a gonoszokat, kevésbé gonoszokat. Én nem tudom miért, de főleg emlékszem, mert főleg a Verne valahogy lehet, hogy azt tetszett nekem, vagy azt kértem, vagy annak volt sikere, és ugye a szülők azok igyekeztek követni a gyerek ízlését. És ki is alakult akkor egy ilyen közös nyelv a családba, ezekkel az olvasmányokon alapulva, hogy ilyen doktor, ilyen műszer, vagy ilyen szerszám, olyan mérnök, olyan olló, vagy olyan környezet, vagy akármi. Igaz, hogy nem tartott sokáig, talán másfél egy évig, aztán elkezdtem a súlyt, és akkor minden megváltozott általános iskolát, de nagyon kedves emlékem maradt. És egy másik nagyon szép emlék, még ami a gyerekkorhoz fűződik, egy ilyen nyári üdülőtáborhoz kapcsolódik, amik az embert akkor hát sikerült elküldték ugye pár héten nyaralni, stb. Stb.
De hova, Balatonhoz,
És
vagy hova?
valahol ott azon a környéken, vagy lehet, hogy a hegyek között, nem emlékszem pontosan, de arra emlékszem, hogy édesanyám levélbe elküldte nekem az Egri csillagok egyik legépelt fejezetét, ott, ahol abba adtuk a könyvnek az olvasását, és akkor elküldtem a következő fejezetet,
ez de
és akkor
szép.
aztán meg kell kérni valakit, azt mondja, valamelyik felnőtt, és akkor felolvasta az egész teremnek, ahogy alvás előtt, hogy lefekvésről egy vagy két részben felolvasta az egész. Ez nagyon örült ennek, és nagyon szép volt, igen, nagyon szép gondolat volt. Na most még annyit tennék hozzá ezekhez a gyerekkor élményekhez és a felolvasáshoz, hogy valószínűleg gondolt el az ember élete. Aztán ott az ember kinyílik a fantázia, a képzelete, álmodozni kezd, kitalál történeteket.
De ez a gyerekkori élmény vagy szokás, ez a hatás a könyvekkel kapcsolatban fontos abban is, hogy Tibor írni kezdett? Tehát ugye mi interjúhelyzetben találkoztunk először, amikor a Divat Királyok közelről című könyve megjelent, és aztán a másik kötetről, a Práda könyvről is beszéltünk. Szóval, hogy vezet az olvasó embertől az író emberig út? Ön szerint?
Abszolút. Hát most mi úgy ismerjük egymást, ugye, hogy az íráson keresztül,
igen,
ami nekem nagyon fontos, és nagyon szeretem, de mondjuk én 27 vagy 25 vagy 30 éves korom óta rendezőként dolgoztam, és azzal kerestem meg a pénzt, tehát mondjuk az volt a foglalkozásom, és szerintem az maga az, hogy egy ember feljön a fejvíz, azt mondja, hogy na most én ezt így gondolom el, most figyeljetek rám, ezt akkor így csináljuk meg. Onnan bejön, ide jön, megáll, és akkor megfordul, mert valaki szól neki, akkor a kamera balra megy, és megtalálja, ki szólt neki. Szóval ez az egész játékhoz. Szerintem, ha nincs meg az a fajta képi gondolkozás, vagy fantázia, vagy látás, akkor szerintem ennek nagyon sok köze volt ahhoz, pont azokhoz a gyerekkori évekhez. Hadd mondjam el, ez egy érdekesség, hogy írogattam, de mondom, nem ez volt a munkám, csak hát fontos része volt, mert ugye minden forgatás megelőzően kellett egy rövidebb, hosszabb storyboardot. Na most egy kollégám mondta azt, hogy a mi munkánk az kicsit olyan, hogy már a munkát megszerezni is egy munka, és amikor az ember ugye megpályázik egy akármilyen filmes feladat, akkor szeretnék tudni, hogy mire gondol, mire, és már oda is kell írni, és oda ott is kell dolgokkal jelentkezni. De mondjuk emellett egyszer, hogy feljött a fejvizem, és a 2000-es évek legelején készültünk forgatni pont abba a híres német városba a francia határ mellett, ahol az egyik legfontosabb bútorkiállítás van a milánói mellett. És akkor felhívtam a lakáskultúrát, akit nagyon szerettem, ismertem, még édesanyám kedvence volt, és járt hozzánk a lapsát, és mondtam, hogy ha érdekelne, akkor tudnék írni egy beszámolót. És mondta, jó, köszönöm szépen, és írom nyásot. És megírtam teljesen kapásból minden előkészülésnek, megírtam ezt, és elfogadták, és a főszerkesztő gratulált, és kétszer annyit fizettek, mint amennyiben megállapodtunk az elején. Leadták az egészet, amit írtam. Első szótól az utolsó végig, úgyhogy ez nagy élmény volt akkor nekem.
Csak azért, hogy képbe helyezzük a hallgatókat, hogy amikor 30 évesen rendezőként dolgozott, akkor hol élt, milyen rendező, igen, volt, és hogy akkor ezek szerint megmaradtak a magyar kapcsolatok.
Igen, megmaradtak. Stockholmban végeztem a filmművészeti főiskolát. Ott nem volt olyan szakosítás, mondjuk eléggé összefolyt az operatőr, a hang, a vágás és a rendezés. Svédországban még akkor utána 3-4 évig dolgoztam produkcióban, különböző feladatokkal, leginkább a vágásra központosítottam. Amikor lementem Milánóba, akkor ott úgy belecsúsztam, ott akkor indult az elektronika, a televíziós, a Berlusconi, akkor volt a legsikeresebb passzában a 80-as évek elején, akkor ragyogott a Canale 5, Rete 4, a Fininvestnek az a 3-4, az volt a privát televíziós fénykora, ami meghatározta egész Európát, és így belecsúsztam a különleges képhatásokba, azoknak a tervezésébe, kivitelezésébe, és akkor még egy nagyon komoly munka volt, megerőltető munka volt. Reggel bement az ember, tudom én, 8:30-9, és akkor nem tudta se, hogy hány órakor fog kijönni. Ha szerencséje volt, akkor 8-kor, vagy 7 órakor ki tudott jönni, de általában inkább 9:30 volt, belső volt, akkor meg valamikor 1:30-2-kor éjszaka. Klassz idők voltak, és akkor abból alakult ki aztán a 80-as évek végére, 90-esekére az, hogy elkezdtem rendezni, videoklipeket kezdtem el forgatni, és meg is maradtam nagyjából a tévérendezésnél. Dokumentumfilmeket nagyon sokat csináltam, a tévében is nagyon sokat csináltam ilyen szériákat, ahol kint forgattunk, tehát nem csak belső felvételeket. A magyar rész pedig azért maradt meg, mert édesanyám otthon maradt, de most a szüleim ugye elváltak nagyon korán, édesapám is Svédországban élt, ott maradt kint, édesanyám pedig Pesten maradt. Ez, tehát két családom volt, ugye aztán édesapám újra nősült, én nagyon éreztem magam Stockholmba is, de hát a szívem mindig visszott Pestre, ugye? Mamám miatt is, meg hát általában az olvasmányok, a benyomások, a gyerekkori élmények, meg barátok, szóval azért megmaradt a pesti kapcsolat is.
Én kértem, ahogyan mástól is mindig kérek egy kis listát, hogy milyen könyvekről beszéljünk, és én azt látom ebben a listában, hogy Salinger, ugye az Abhegyező és a Kerouac az úton, tehát azok a klasszikusok, amelyeket az ember fiatalkorban olvast, igen. Az önnél is megvolt, de mikor volt meg? Akkor még itthon volt?
Akkor még otthon voltam, igen. Mondjuk nem, mintha akkor az amerikai kínálat olyan borzasztó nagy lett volna az itthoni könyvpiacon, de ezt sikerült olvasni, és ez azért is kedves volt, mert ezek még a régi klasszikus idők voltak, amikor a könyvek ugye a baráti tamtamon keresztül a szóról-szóra, hogy te olvastad, ez nagyon klassz volt, és hű, olvastad, és ezt meg kell nézni. És ugye jutottak az ember ezek a címek, akkor aztán megszerezte. Ezeket nem is volt könnyű megszerezni, emlékszem, elég nehéz volt megszerezni. Főleg az utat nagyon nehéz volt megtalálni, de az Abhegyező sem volt egyszerű. Az Abhegyező azért tetszett borzasztóan, mert ez volt az első alkalom, hogy a slang könyvformába megjelent, tehát irodalmi szintre emelkedett. Ezt nem is hitte volna az ember, és ugyanakkor az a kedvessége, megnyerősége, nyíltsége, őszintessége, ami árad abban a könyvből, és ami a tínédzser nyelvén íródott, az nagyon klassz élmény volt. Na most még itt megjegyzem zárójelbe, hogy lehet, hogy egy Salinger hős elképzelése hajtott, vagy alakja hajtott, de azokban az időkben egyszer kimentem az ecseri piacra, 16 éves lettem, és elhatároztam, hogy na most akár törő szakad, volt egy kis pénz a zsebemben, dolgoztam a nyáron, vagy volt valami, most szerzek egy farmert magamnak. És akkor is egy borzasztó negatív, a végén egy borzasztó negatív élmény lett az egész ecseri piac, mert rá kellett jönnöm, hogy az összes porolt pénzem, nek a háromszorosak én azt, hogy a legvacagabb farmert esetleg meg tudnám-e venni, hogyha nem kerül sor erre sem. Tehát volt egy újabb negatív élményem a hiánygazdaságból. Viszont borzasztó érdekes volt, mert aztán évekkel később rá kellett döbbenem, hogy érdekes módon a fiam egyetemi könyvéből, történelmi könyvéből, Erik Hobsbawm nagyon, nagyon óriási, egyik kedvencemé vált aztán a rövid 20. század története, vagy a szélsőségek kora, szerintem így hívják magyarul. És pont néhány oldal erejéig, de pont ezzel a mi korunkkal foglalkozott, amit én 16 éves korom nem tudtam volna megfogalmazni, amit aztán ő átvéve Kornainak a meghatározásait a hiánygazdaságnak határozza meg. És ha már itt tartunk, hogy Kornairól és Hobsbawmról, Erik Hobsbawmról beszélünk, akkor hadd idézem, hogy ez micsoda szám lett volna, ha valaki ezt például felolvassa az osztályba, vagy valaki lemerte volna akkor írni a 60-as évek végén, tehát akkor a hiánygazdaság, most ezt hadd idézem szó szerint. Csak a szocialista rendszer képes a gazdaság egészét átfogó hiánygazdaságot létrehozni, és tartósan újra termelni. Csak a szocializmus képes létrehozni, és tartósan újra termelni azt a mechanizmust, amely a hiánygazdaság krónikus tüneteit generálja. Ez valamikor a 70-es évek végén, vagy 80-as évek elé jelent meg, és már akkor is 1-0 volt a történelem javára. Nekem pedig az életi későbbi nagy poénja lett, hogy 50 éves fejjel kellett rájönnöm arra, hogy akkor, amikor 15 éves fejemmel rossz kedvben bandukoltam hazafel az ecseril, akkor ez tulajdonképpen egy kor volt a hiánygazdaság kora.
Amikor leveleztünk, akkor említette, hogy a 60-as évek és a dalszövegek és a forgatókönyvírók tevékenysége is nagyon fontos, ha már könyvekről beszélünk, illetve szövegekről beszélünk. Ez akkor volt fontos, fiatalkorában volt fontos, hiszen akkor mindent beszippant az ember, minden izgalmas, vagy pedig azóta is a munkája miatt?
Na most a forgatókönyvírás az mindenképpen a munkám miatt, de meglepő, hogy hát tulajdonképpen ugyanabban a köldökzsinórból indul ki az írásból. De most megállok egy pillanatra, mert ugye a hiánygazdaságról, azokról az évekről beszéltünk. Mondjuk tényleg akkor majdnem olyan fontos, ha nem fontosabb volt annak a mi generációnak, olyan hatalmas robbanás volt akkor, hogy megjelent a Brodéval és a Szörényivel. A magyar beat, hogy azt ma már nagyon nehéz megértetni valakikkel, azt a frankóságot, azt a robbanást, azt a heuréka érzést, ami azt jelentett a mi társadalmunknak, annak a 200-300 ezer srácnak, aki akkor momentán be volt kapcsolva erre a frekvenciára. Emlékszem, hogy nem régen olvastam egy cikket, amelyik Brodynak az érdemét méltatta, és olyan érződött rajta, hogy egy 27 éves srác íratta, aki most 27 éves, és borzasztó pátosszal vágott bele, hogy ilyen meg hőskor, meg. De pont minden pátosz és minden méltatás ellenére is hiányzott az a felismerés, és az egyszerű érzés, hogy amikor megszólalt a rádióban magyarul a pícene. Az egy olyan dolog volt, mintha bekapcsolták volna az áramba 300 ezer magyar srác idegeit egyszerre, pum, felébredtek. Ez egy olyan élmény volt, hogy ezt az ember nem felejti el. Megszólalt magyarul, és még jó is volt. Tehát, hogy 60-as évek, meg dalszövegek, így alakult aztán szépen lassan ki, aztán ugye később kialakult az a Mester Hármas, vagy a Szent Háromság, ahogy néha gondolok rá, a Brody, a Dusán, és a horvát Attila, aki a Charlie szövegírója, majdnem 50 éve már külföldön élek, tehát nem ismerem, nem akarok senkit megsérteni. Számomra mondjuk ez a három a legkézzelfoghatóbb, legplasztikusabb jelenség a szövegírók közül. Na most legalább ennyiből szerencsés nemzet vagyunk. Én nagyon sokat hallgatok angolul, olaszul, svédül, skandináv nyelveken, stb. Szöveket, hát olyan jó nívű szöveket, mint például ez a három, aztán még van mellette 15 másik nagyon jó Magyarországon, tényleg nagyon nehéz találni.
Mikor és miért döntöttél, hogy Svédországba költözik egyrészt, másrészt pedig azon túl, hogy ott diplomát szerzett, és végül is kialakult az az érdeklődés, vagy a karrierútnak az eleje, amit nem régen zárt le, tulajdonképpen nem régen ment nyugdíjba, úgyhogy...
Igen, másfél éveget.
Ez egy életre szóló dolog volt. Szóval, hogy mi miatt döntött úgy, hogy akkor elhagyja az országot?
Ez egy olyan borzasztó realizmusból fakadó dolog volt, hogy 22 éves lehettem akkor, és kaptam egy halasztást a katonaságtól. Ugye, akkor az volt a Damoklesz kard mindnyájunk fölött a katonaság. És én kaptam egy halasztást családi protekció segítségével. És amikor lejárt ez a halasztás, akkor felhívtam a katonaságot, illetve most nem tudom, azt a belügyminisztérium volt hozzájuk tartott, és nagyon kértem, hogy kérem szépen, most mondja, kim vagyok 3 éve, vagy 3,5 éve, fizetem rendesen az adót, hát én minden hónapban fizetjük, hogy egy vagyonvalutát kellett fizetni, tulajdonképpen semmire, mert a munkát azt magának kellett megszerezni az embernek, és akkor már tulajdonképpen nem is voltam zenész, már akkor egy év, akkor már Stockholmban dolgoztam, egy nightclubnak volt milyen művészeti vezetője, zenéket állítottam össze, szöveket írtunk, konferenciákat vettünk fel, stb. És nagyon szépen megkértem, hogyha lehetne, akkor... És lehet, hogy pont egy ilyen bunkobb funkcionással kerültem össze, aki rámult, hogy maga mit gondol, csomagoljon össze, és magának már rég itt a helye, és elég ilyen lekezelősen furcsa hangon beszéltek az emberrel. Ez döntött el, hát nekem akkor már Stockholmban egy apró lakásom volt a belvárosba. Vállalati kocsim volt 22 éves koromban. A franc akart hazajönni, mert az igazság, és akkor beállni katonának. És akkor ki tudja, mikor engedik legközelebb és egyáltalán. Szóval a jóból nagyon nehéz visszamenni, az, az igazság. De hát mondjuk ez egy nagyon prózai történet, tehát ez így más világ volt.
Térjünk vissza a könyvekhez akkor. Itt van még... Le Carré, az oké. Okay. Tehát a Le Carré-t azt értem.
Ez egy érdekes dolog. Most még hadd mondjam azt, hogy pont, hogy amikor kikerültem külföldre, akkor nagyon sok minden megváltozott az életembe, és akkor egy csomó pozitív hatásért, és egy nagyon progresszív kor volt, úgy éreztem, hogy most minden megváltozik körülöttem, és akkor elkezdtem nagyon erős vágyal angolul olvasni. A Penguinnek volt egy nagyon jó sorozata, akkoriban paperback, a modern klasszikusok, Nabokov, akkor lett akkor nagyon divatban F. Scott Fitzgerald, és még néhány más, Orwell, stb. Stb. És ezeket nézegettem, amikor tudtam, megvettem, és vittem magam, nőtt a könyvtáram, és lassan belőttem, nem volt könnyű, ni a szótár nélkül, átsiklottam, megegyeztem, leírtam, és ahogy jártam, akkor turnéztünk egész Skandináviába, délről, északra, északról, délre, eljutottunk az északi kör egyik norvég városától le Kopenhágáig, és cipelte magam mindig a bőrönbe a könyveket is, a ruhákkal együtt, de egy nagyon kellemes kor volt, és egy másik nagyon szép emlékem fűződik ezekhez a könyvekhez, ezekhez az angol könyvekhez, amik azt, hogy velem, mondom, cipeltem másfél-két éven keresztül, amikor jártam Skandináviát, aztán amikor letelepettem végre Svédországba, Stockholmba, akkor végre ők is leülepettek, és aztán 15 évvel később egy másik ugyanilyen nagyon pozitív és nagyon progresszív időszakban az életemben újra feltűntek, amikor leköltöztem Milánóba, eltelt egy másfél-két év, hogy ott voltam, és akkor már lassan már kezdtem beleszokni a helyzetbe. Az első munkám egy új, aztán még jobb munkák jöttek, érdekes munkák jöttek, benne voltam a forgalomba, kezdtem ráérezni a dolgokra, elég jól ment minden, és akkor fel kellett jönni Stockholmba, és felszámolni az ottani lakásomat, amit lehetett keveset levinni magammal, a többit meg hát úgy elosztogatni, eladni, és akkor a könyvekre is sor került, és akkor ott volt ez a 20-22 tagból álló angol kis könyvtár, a magja, a személyes könyvtár, amit srácfél vettem a kevés pénzemből, és akkor fájó szívvel ott is választani kellett, 5-6-ot tudtam levinni magam, a többit megpróbáltam eladni. Akkor volt 2-3 nagyon jó nevű ilyen másodkézzel való könyvkereskedés, levittem őket, és legnagyobb meglepetésemre egy csomó pénzt adtak érte. Tehát azok a 15 évvel ezelőtt vett könyvecskék, majdnem a duplájukat érték akkor, ami kellemes meglepetés volt. Persze nem szívesen váltam meg tőlük. És emlékszem, amikor az egyiket nagyon sokáig forgattam, mert visszaadtam volna. Az éppen egy nem angol nyelv volt, az egy dán írónak egy nagyon klassz nobelás kötete volt. Kedvencünk volt a főiskolán, az egész csoportnak. Meg is akartuk filmesíteni az egyik novelláját. És emlékszem, hogy nagyon egyik kedvence volt az a novella, ahol a főhős elindul Kopenhágából, át kell a kompokon, leér Németországba, egy Mercedes kell visszavinnie Párizsba, vagy egy kölcsönautó volt, vagy pedig egy új kocsit kell levinni a Párizsba, és közben különböző, az illegalitás határán különböző dolgok történnek, vagy a kalandok, és ezt két havonta egyszer olvastam ezt a novellát, és úgy tetszett, mert úgy akkor az ember kicsit be volt zárva a Stockholmba, Skandináviában az messze van Európától, és jó lett volna, és gondolja, jaj, de jó lett volna lemenni, és akkor lemenni egyszer Párizsba, és akkor tovább le a Rivierára, a Nizzába, akkor tovább, akkor Milánóba, aztán tovább Rómába, aztán még leadtak tengerpartra, és úgy álmodott az ember. És akkor belegondoltam, hogy hát alig pár nap érkeztem meg Stockholmba, és átkeltem az olasz-svájci határon, akkor sütött a nap, és alattam volt a komoly tó, csillogott, és milyen klassz volt, amikor átkeltem az Alpeseken, és akkor megérkeztem Stuttgartba, a Mercedes városába, és akkor ott megálltam nézegettem az új modelleket, és akkor mentem tovább, és akkor Hamburgban milyen klassz, érdekes fejekkel találkoztam, és akkor a Göteborgi kompon, ez történt, az történt, és ez már megvalósult. Erről nem kell olvasni, ez már az életem. Nagyon jó érzés volt.
Párizst említette, és a listáján az első könyv egy Picasso-hoz kapcsolódó könyv, ami Párizsban játszódik. Ezt nem ismertem, ez hogy került a kezébe?
Köszönöm, nagyon a kérdés, örülök neki, nagyon örülök neki. Tudnék, egy másik kategóriába tartozik, amelyek az ajándékkönyvek. Az a kategória, amelyik váratlanul mások jó voltából csapódnak hozzád, és válnak életed részeseivé. Zsierzs Jandzsejewski könyve, aki egy óriási író, azt hiszem, hogy ő is kicsit kiment már a divatból, Jő a hegyeken szökelve. Ráadásul szocialista író volt, hát szocialista, bár ellenzéki szocialista író volt, ő is Lengyelországban, de hát a 60-as, 70-es, 80-as években egy világklasszikusnak számít, a Habos Gyémánt, azt még ma is ismerik az egész világon. Ami a könyvről érdemes mondani, én ajánlom mindenkinek, borzasztó jó, szellemes, fölényes, de nem arrogáns, és könnyű, mint egy habos torta. Nincs benne semmi erőködés, semmi tanítja akarás, és mégis csak úgy ömlik belőle a bölcsesség, az élettapasztalat, jó tanácsok, hát jó tanácsok az nagyon egyszerűen kifejezés lenne erre, de nagyon sok jó van benne. Amit még azt mondanak, hogy ezek a könyvek, főleg ezt mondom, ez 20 éves korom óta a kedvencem. 21 éves koromban akkor valaki ajándékozta, na most az életemben vagy szerencse kérdése, vagy akármi kérdése volt, de általában szerelmekhez fűződnek ezek az ajándékkönyvek. Tehát pont akkor volt, amikor leadtam Magyarországot. Ez még félig Magyarországhoz, félig már külföldhöz volt köze, külföldön éltem. Akkor a Sirius volt a menőzenekar, emlékszem, az a 60-as évek ége volt, progresszív zene volt, kiállítások voltak, arról beszéltük. Most a másik egy ilyen szerencsés ajándék, sokkal később, Stockholmba a Night Worker, sajnos nincs meg magyarul,
nincs, igen,
Irvin Shaw könyv, Irvin Shaw az oroszlán kökök híres írója, és sok más könyv híres írója, tehát nem egy utolsó érkezett, de aztán a Night Worker-t azt nem fordították le magyarra, nem. És egy enyhén dadogos, visszahúzódó, szerény, éjszakai portás nagymenővé válásáról szól, aki mindenek ellenére aztán leküzdi, és egy váratlan segítséggel egy nagymenő, egy milliómos lesz, és ez is egy örök kedvencem egyikévé vált. Ez pedig egy svéd szerelmemtől származik, aki maga is hotelrecepción dolgozott Stockholmba. Igaz, ő egy nagyon klassz hotelben, a Diplomatenben dolgozott, és nem dadogott, de mondjuk a szaknába vágott volna ez a dolog, az éjszakai munka, tehát az éjszakai portás, és örök hálval tartozom neki is érte, mert egy olyan könyv, amit ma is nagyon szívesen olvasok. Na most a harmadik pedig a mamám volt, amikor ő meglátogatott, mindig hozott ki magából könyveket, és nem egy vált azok közül nagyon fontos könyve a számomra. Például csak egy zárójelben, amit kinyitakasztam, hogy hamar bezárunk. Azt hiszem, a Hanner úrral, amikor beszéltek.
Hanner Péter történésze?
Igen, uh-huh. Igen, akkor azt hiszem a Stonerről volt szó.
Bizony,
Stoner
igen.
Volt, igen. Könyvről volt szó. Igen, John. Na most akkor azt a könyvet olvastam, nekem eszembe jutott, és mondtam is a fiamnak, akinek nagy kedvenc ez a könyv, mondtam, hogy tehát én ezt már olvastam. Egy ilyen stílus, egy borzasztóan vadnyerő stílus. Nekem ez nem újság. Volt a 70-es években egy Makra nevű, vagy 70-es években, 80-as években egy Makra nevű könyv, pont édesanyám hozta ki, és tök így van leírva. Tényleg? Persze, mondjuk nem egy egyetemi tanár, mert akkor az nem volt divat, akkor egy melos kellett írni, mert ugye az volt a menő, de annak a vélete, a történetei, hogy mi történik.
Kertész Ákos írta egyébként a Makrát.
Kertész Ákos. Pont. Hiába ezek már kimentek a divatból, de mint ezek a könyv is, megmarad az emberbe. A fiam kérdés, na hát akkor mondom neki, tehát, mivel ugye tudjuk, hogy a Stoner egy irodalmi szenzáció volt, mert úgy vették elő 30 év múlva, hogy a kutya is elfeledte, amikor megjelent, akkor...
Már nem is él John Williams, amikor
sikerlen. Akkor küld el nekem ezt a könyvet majd.
De ezek szerint a fia olvas magyarul.
Nem, sajnos nem olvastam. Ja. Például érdekes módon, amikor otthon volt, pár hétig otthon volt, és nagyon megszerette József Attilát, valamit nagyon keveset olvas magyarul, József Attilát nagyon-nagyon megszerette. Egy darabig azt akarta, például ő az irodalmat végzett annak idején, és egy darabig azért is gondolkozott, hogy József Attilát választja a tézisébe. A tézistek mondják magyarul is talán?
A diplomamunkája?
Diplomamunka, igen, diplomamunka. Uh-huh. Diplomamunkájára azzal akart foglalkozni, meg fordítani akarta olaszra a József Attilát. Hát én sok sikert kívántam hozzá, mert ez nagyon nehéz dolog.
És a másik fiának is van egyébként ilyen érdeklődése a magyar nyelvvel?
Abszolút nincs, az anyjára ütött, az egy teljesen más fickó. Nagyon érzéke van a mozgáskoordináció, király minden sportban, tökéletes, szép, ilyen harmonikus mozgása van, úgyhogy más.
mi olyan régen ismerjük egymást, és valahogy erről még sosem volt szó, hogy milyen könyvek állnak önhöz közel. És igen, olyan érdekes volt nekem, hogy mennyi történelmi jellegű könyv van. Van itt ez a kongós könyv, vagy az osztrák-magyar monarchiával kapcsolatos könyv, amit írt. És például a divattal kapcsolatos meg egy sincs. Holott, ugye a mi ismerettségünk a divatvilághoz, a nagy divatikonokhoz kapcsolódik, és semmilyen nincsen.
Nagyon kevés, nem írtak jó könyveket a divatról. De most megmondom őszintén, azt hiszem, ezt akkor is mondtam, amikor beszélgettünk, hogy az én kutatásomban, az én nekiveselkedésemben nem is annyira a divat szeretete vezetett, illetve megtalálni azt, hogy mit beújítottak, nem csak az vezetett, hanem a sikernek a kutatása, hogy miért pont nekik sikerült.
Tehát, hogy a Práda család sikere, vagy...
Hát az Armani sikere, vagy érdekelt volna legjobban, miért pont nekik sikerült.
Hogyha nem a divat volt ennyire központi kérdés, akkor mi? Melyik volt az a terület, amivel legszívesebben foglalkozott?
A legkellemesebb, legkedvesebb munkám volt, 2 évig tartott. Volt egy olyan sorozatunk, amit a kiadó, tudjuk az egész televíziótársaságunk egy nagy kiadóhoz tartozott, a Class Editori, milánói kiadótársaság, és a kiadó főnöke találta ki, úgy hívták, hogy az élő Olaszország, Italia Viva. Abban később a Renzi egy híres politikus miniszterelnök is volt, egy pártot is alapított, aztán most 2-3 éve, Italia Viva, tehát élő Olaszország címmel. Na mondjuk, 20 évvel ezelőtt létrehozta ezt a sorozatot, ahol minden városkát, minden megyét, tehát részt bemutatott a sikeres nagyiparosok bemutatása keresztül. Nagyiparosok, ugyanakkor kulturális személyiség, például Bolognában professzorokkal beszéltünk, hentesekkel, ugye ott nagyon fontos az agripari termékek, Szicíliában egy olyan hercegi család utolsó sarjával, akinek hatalmas és nagyon jó borászata van, nagyon finom borászata van, akkor a Fiat, természetesen Torinóban a Fiattal és a Fiat mellett lévő összes Pininfarinával, a bankokkal, és most ezt gondolok egész Olaszország. Tehát kezdtük, azt hiszem Puglia-ba kezdtük, Puglia, Brindisi, Bari környékén, akkor a második az mindjárt Szicíliában volt, Palermo környékén, akkor aztán volt egy mindjárt Trevizóban, Velence és Treviso környékén, akkor volt egy utána Márke környékén. Márke például, maga belegondolom, Márke az a német Márken szóból származik. Márke egy nagyon klassz régiója Olaszországnak, egy nagyon szép, hatalmas megyéje, ami mindjárt Emilia és Umbria mellett a tengerpart. Például a földszóból származik. Az egy ilyen ütköző föld volt a pápai birodalomnak, az őket támadók ellen. Az volt a pajzs, Márken. Akkora, mint 3 magyar megye együtt, ugye? És ráadásul még tengerparton is van. Na most mindegy. Szóval ez volt a legkedvesebb munkám. Akkor ott voltunk 2-3 hétig egy városkában, meginterjúoltunk 5-6 borzasztó érdekes embert, a kultúrától kezdve, a feltalálókig, és közben megismertem még jobban Olaszországot. Nekem aztán meg dupla élvény volt.
Akkor értem ezt a történelem iránti fogékonyságot.
40 körül egy kicsit úgy vettem észre, alább hagyott az érdeklődés, a szép irodalom, a regények, és inkább jobban kezdett érdekel a non-fikció, megérteni a dolgokat, hogy miért van az összefüggéseket, azokat keresni. Kritikusabb is lesz az ember. Másra kíváncsi, nem arra, hogy mit talál ki valaki, és hogy mondja el, és milyen szép szavakat.
Még egy utolsó dolog, hogy valaki, akinek ilyen kitekintése van a világra, és a svéd kultúrát, és a svéd életet is ismeri, meg nyilván azt a habitust, és tulajdonképpen Olaszországban is szocializálódott. Szóval, hogy csak kíváncsi vagyok, hogy mely életvitel, életfelfogás, gondolkodásmód, melyik nemzeté áll közelebb önhöz. Magyarként hogyan lehet ezekben az országokban helyt állni? Mert a magyar gondolkodásmód azért elég speciális szerintem, legalábbis innen nézve.
Biztos, hogy az, és azt már sajnos igazából, hogy az milyen, azt már kezdtem elfelejteni, mert az nem vagyok elég gyakran ott, otthon, és nagyon szerencsém volt, én 19 éves koromban kerültem ki Svédországba. Épp hogy csak, inkább 18 voltam, mint 19, épp hogy csak betöltöttem, amikor kikerültem, és akkor nagyon rugalmas az ember, nagyon friss mindenre, nagyon hamar megtanultam svédül, de az volt a legnehezebb, mert azért az északi kultúra, az északi hozzáállása sokkal idegenebb a miénktől. Például a feminizmus elfogadása az sokkal könnyebb volt a Svédország után bárhol, mintha az nem lett volna. Szóval ott annyira más volt a férfi és nő helyzete Svédországban már akkor, hogy az évszázadokra volt a mi felfogásunktól. Uh-huh. Na most ahhoz képest olaszokért is ugye akkor már könnyebb volt elfogadni, mert akármi könnyebb volt elfogadni. Ugyanez a szociális tekintetben, akkor Svédországban szociáldemokrácia volt már 35-40 éve, és emlékszem, amikor az első időben freelance-ként dolgoztam, és sokat dolgoztunk a svéd tévének is, és kimentük meginterjúl Olaf Palmét, és akkor a kábereket húzta a világost, azt mondja, hogy te Olaf, fordulj már jobbra, mert nem nincs elég fény az arcodon. Letegezte a miniszterelnök, uh-huh. Olaf Palmét. De ez volt az ukáz, ez volt a szokás, ez rá lett készítve a népre, hogy mindenki egyforma. Ez volt a svéd szocializmus. De ugyanakkor nem volt igaz, mert a Wallenberg család a leggazdagabbak, olyan villájuk volt, és nem is érintkeztek a néppel, és olyan milliárdosok voltak, hogy ez nem igaz. Szóval ez is egy olyan kamu szocializmus volt, de marha erős szocializmus volt, és annyira benne volt a pillanat kollégáimba, az operatőre emlékszem, aki mondta, hogy nem, a szolidaritás vagyok, én nem csalok. Én bevallom azt, amit nem akarok csalni az adóbevallásomban, mert hát ugye nem akarom a társimat megrövidíteni. Egy másik barátom, aki Olaszországban ment fel, az éjszaka az öregvárosban télen közben valamikor fél kettőkor, fél háromkor átment a pirosra, mert nem volt már kedve várni ott a hóba. Egy svéd meglátta, és utána eredt, és követte őt a házaig, és férült az autó rendszámát is, hogy ilyet nem szabad csinálni. Na mindegy. Ez már elmúltám, ez már nagyon elmúlt, mert aztán valahogy az a rengeteg pénz, amit a svédek sikerült összeügyeskedni, hogy kimaradtak 2-3-ból is, de mindenkinek szállították az acélt, az nagyon sokáig tartott. A 80-as évek végére kezdett elfogyni, és azóta már az egész társadalom is átalakult.
Na és mi a helyzet Olaszországgal, vagy az olasz mentalitással?
Ide kellett volna 19 éves koromban,
egyből?
Akkor máshol tartanék az biztosszal. Ez meg a másik véglet, úgyhogy Olaszország a másik véglet. Én mindig azt mondom, és ilyenkor megragadok az olaszok, hogy olasznak lenni, olaszá válni nagyon-nagyon nehéz, arra születni kell. Uh-huh. Azt lehet tanulni, lehet megpróbálni, de hát az...
De mert mi az, amit nem fér össze mondjuk a magyar mentalitással?
Egy közép-európai fegyelmezettebb, gátlásosabb, de az a gátlásosság, ez nem mindig rossz, tudja, mint ahogy a munka nekem Svédország után. Itt dolgozni. Magyarország után még könnyebb lett volna, mert mondjuk azért otthon is azért, főleg a szocializmusban, szóval ez nem volt, az nem volt, az nem volt, az ember rá volt kényszerű arra, hogy a semmiből csináljon valamit. Uh-huh. Itt viszont semmi nem működhet. Azért is mondtam, hogy amikor az ember bement reggel, akkor nem tudod, hogy hánykor fog kijönni. Mert benne volt egy munkába, ültek mellette 3-4-en a megrendelők, most akkor innen menjünk át oda, és akkor úgy kell, akkor most több árnyékot, kevesebb árnyékot, kis több fényt, és akkor most ide kéne annak ússzon be az, hogy és akkor lefagytak a dolgok. Mert amikor például megvették a digitális berendezést, akkor még az újdonság volt az elsőket, 80-as évek elején, akkor megvették drága pénzért, de nem vettek hozzá elég kondicionál berendezést. És az első nyár, amikor beszerelték, olyan marha kánukra volt Milánóban, hogy az egész összeforrott a 40 fok fölötti melegtől. És akkor én azt hiszem, hogy 5 vagy 6 évig dolgoztam ott a stúdióban, később már vezettem, és ugyanakkor ebből az egészből valamit azért mindig kikerül, és ami kikerül, az borzasztó jó.
Utolsó kérdés, hogy mondja, hogy másfél éve már nem dolgozik aktívan, de egyébként nem unatkozik, sokat utazik.
Igen, ezzel telnek az évek, mellette írok. Hát mindig is foglalkoztam a formatervezésre, a dizájnnal, már a divat előtt is, lakberendezéssel, dizájnnal, a nagy bútorgyárakat, a Morozót nagyon szeretem, Alessit nagyon szeretem, megyek a bemutatókra, figyelem az újdonságokat, írtam is elég sokáig, most majd megint újra kezdtem, most hagytam abban nem régen, volt egy sorozatom, interjú dizájnsztárokkal, stb. Ezt először egy cseh magazinnak írtam, prágai magazinnak írtam. Visszakerül a könyvekhez. Talán még a legszebb, legértékesebb, legtanulságosabb könyv majd a következő lesz. Legalábbis ezzel a vágyal veszek közben minden új könyvet. Azt hiszem, mindnyájan. Idézek egy nagyon klassz gondot, Umberto Ecot, akit azt hiszem mindenki is otthon, és a Rózsa nevű nagyszerű szerzője. Ő azt mondta, hogy aki nem olvas, az 70 éves korára egy életet él meg, a sajátját. Aki olvas, hát az 5000 évet élt meg, és számtalan életet, az élet egyik legszebb ajándéka.
Csontos Tiborral, divatikonokról szóló könyvek szerzőjével beszélgettünk az elmúlt órában. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is itt az Életre szóló könyvekben. Olá Andrát hallották.